下面时间可以适当扩充一下。Drága mennyi atyánk, köszönjük a mai nap áldásait, amit már kaphattunk kora reggel, akár már a reggeli közben is, amikor beszélgethettünk, amikor azért hálát adhattunk, hogy felkeltünk és hattunk egy új napot, egy új lehetőséget, hogy rólad halljunk, rólad beszéljünk és hozzád térjünk. Köszönjük a délelőtt ige szolgálatot, köszönjük, hogy abban is olyan sokat kaphattunk, és kit itt megszólíthatott különböző mondat, amiről talán úgy gondolnánk, hogy megszólítanak bennünket. Mert úgy gondoljuk, hogy mi már annyi mindent tudunk te rólad, a te igédről, az életről. És mégis mindig megfégyenített bennünket. És régen ismételgetett történetek által is olyanok az üzenetek, amelyek megváltoztatják az életünket, a napjainkat, a hozzávaló viszonyulásunkat. Köszönjük, hogy most itt elcsendesedhetünk, itt ebben a kinti kis filagóriában. Köszönjük, hogy körbevesznek bennünket a gyermekek. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy reményteljes jövőt adsz nekünk, és nem romlást. És köszönjük, hogy a te terved csodálatos, és hogy te tudod, hogy mi a terved velünk. Hát, hogy erről tudjunk most együtt gondolkodni, a fények előtt, a te igéd fényében. Ne úgy gondolkodjunk, ahogyan a világ az diktálja, hanem úgy, ahogyan azt te a te ígéden keresztül nekünk megmondod és megmutatod. Így velünk a következő órában, másfél órában. A te fiad nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Amen.
Talán jó, hogy mondhattam két mondatot arról, hogy miről is lesz szó ebben a körben, hiszen nem csak a 10 éves korosztályt érinti az, hogy mi leszek, ha nagy leszek, hanem úgy gondolom, hogy ez mindannyiunknak kortól függetlenül egy folyamatos feladat, hogy újra és újra megvizsgáljuk, hogy a helyünkön vagyunk-e. Mert nem természetes, hogy az ember könnyen megtalálja a helyét a világban. Nagyon sokfajta funkciót kell betöltenünk az életben, és itt nem csak a hivatásról van szó, hogy én majd mérnök leszek, vagy eladó, pultos, vagy külföldre megyek dolgozni, egy babysitter leszek. Nem csak erről van szó, hanem az élet minden területéről. Hiszen ha felnőzünk, először is felnőttnek kell lennünk. Fel kell nőnünk. Amikor valaki 18-19 évesen érettségizik, akkor szerintem sok fiatal becsapja önmagát, mert azt hiszi, hogy ő valóban érett lesz. És az érettségi azért, mert ő pár csantájból nagyon sok mindent rövid idő alatt megtanul, azt feljogosítja arra, hogy ő éretnek nevezze magát. Pedig ez közel sem jelenti azt, hogy valaki érett, és tudja, hogy hogyan tovább. Nagyon sok 18 éves fiatalhoz rossz döntéseket, amikor a tovább tanulásáról, vagy az élet hogyan járól gondolkodik. Mert még nem érett. Felnőtté kell válni. Ami azt jelenti elsősorban, hogy valaki felelősséget vállal mindazért a döntésért, amit ő hoz. A döntéseket nem hozhatják meg helyettünk a szüleink, a testvéreink, vagy a közösség. Nekünk kell döntéseket hozni, és ez így van, hogy egy éles váltást most alkalmazok a megtérésnél is, helyettem senki se fog megtérni. Helyettem senki se fogja kimondani, hogy én Jézus Krisztushoz tartozom. Azt nekem kell kimondani. Értelmemmel és szívemmel. És amikor a jövőkre gondolunk, hogy hol a helyünk, akkor ugyancsak nekünk kell eldönteni, hogy családapa szeretnék lenni. Hogy egy közösségnek egy oszlopos tagja szeretnék lenni. Azt, hogy a társadalomnak egy fontos tagja szeretnék lenni. Egy közéleti ember. Vagy csak egy olyan ember, aki a háttérbe vonul, és ott próbál hasznos tagja lenni a társadalomnak, vagy a közösségnek. Nem kell mindenkinek szószólónak lenni. Persze ez nem azt jelenti, hogy valakinek annyira passzívá kell válnia, hogy megvárja, hogy mit mondanak a vezetők, a nagyok, és én megyek mindig arra, amerre én megyek, amerre ők vezetnek. Ezért is fontos a felelősség. Az, hogy mi hogyan választjuk ki, hogy az életünket milyen irányba tereljük, azt meghatároz az értékrendünk. Hogy mi mire alapozzuk az életünket. Az alapján döntünk el mindent. Aki annak idején mondjuk 30-40 éve hitt a marxizmusban, akkor ő mindent az alapján döntött. És annak az ideológiának vetette alá élete minden területét. aki ő magában hisz, az mindent annak talál, hogy én mit akarok megvalósítani, ki vagyok én, mire akarom én vinni, és ott mindig ott van az én mit akarok, és a többiek nem számítanak. Akinek az értékrendjét a pénz határozza meg, vagy az anyagiak, vagy a külsőséget, vagy azt, hogy birtokolni, akkor az mindig afelé fog menni, hogy ez váljon a legfontosabbá. És akkor még csak egy gyereket fog vállalni, hogy neki több maradhasson, akkor olyan munkát fog vállalni, amiből sok pénzt lehet szerezni, akkor akár külföldre is elmegy, hogy még több pénze legyen, akkor nincs is szabad ideje, nincsenek kapcsolatai, mert minden a pénzről szól. Akinek meg a kapcsolatok nagyon fontosak, az meg talán ezáltal válik függővé, és mindent megpróbál úgy tenni, hogy a kapcsolatainak megfeleljen. Ez is egy nagyon nagy veszély lehet. Mit akarnak a szüleim, hogy én legyek? Hát a szüleim azt szeretnének, hogy orvos legyek. Hát akkor orvos leszek. Mert a szüleim azt akarják, hogy pap legyek. Hát akkor pap leszek. És rá, hogy az ember érette fejjel, amikor már felnőtt, akkor jön rá, hogy nem másokra kellett volna hallgatni, amikor ilyen döntéseket hoztam. Lehet, hogy egy közösség kedvéért választok egy párt, az életem párját, és ezáltal egy rossz házasságba sodródok bele. Tehát nagy veszélye vannak, hogyha az ember a körülötte lévő emberek véleményére ad. És ezzel kapcsolatos még az a jelenség is, amivel szembesültem az interneten, amikor erre a témára készültem, hogy bizony vannak hivatási vagy elhelyezkedési tanácsadó fórumok az interneten, blogok, ahol a fiatalok megkérdezik, hogy mi legyek. És akkor a fórumon feldob egy kérdést, hogy mi legyek, hogyha én ilyen meg ilyen érdeklődéssel rendelkezem, és ilyen-olyan céljaim vannak, és akkor a fórumon a válaszokat, vagy a fórumnak az adminisztrátora, vagy más oda betéved emberek, megmondják, hogy hát akkor te legyél mérnök, mert a leírás alapján te egy jó mérnök lennél. Vagy legyél közgazdász. És akkor lehet, hogy ez alapján egy fiatal eldönti, hogy ő közgazdász-e. Mert az interneten páran azt mondták neki. Nagyon nagy veszélye van ennek is. És ezért nagyon fontos, hogy el tudjuk dönteni, hogy mi alapján akarjuk megválasztani hivatásunkat, a helyünket ebben a világban. És mi, aki keresztények vagyunk, azt kell, hogy középpontba tegyük, hogy mi keresztényként akarjuk megválasztani a hivatásunkat. Még konkrétabban az ige szava alapján akarjuk megválasztani a hivatásunkat. Még konkrétabban Krisztus szava alapján akarjuk megválasztani. És úgy válik konkrétabbá, hogyha azt mondjuk ki, hogy engedjük, hogy Krisztus formálja ki bennünk azt, hogy nekünk hol van a helyünk ebben a világban. Mert a Bibliában nem fogom én azt megtalálni, hogy Eszter, ohó, nő legyél, vagy Péter, menj külföldre orvosnak, mert végezzel az eltét. Ilyet nem fogunk olvasni. De az igét, ha időről időre olvassuk, akkor megismerjük Istent. Megismerjük Istennek az akaratát. Megismerjük önmagunkat, mert a Biblia tükröt állít elénk. És lehet, hogy nem 16 évesen, vagy 18 évesen fogjuk meg tudni, hogy Istennek mi a terve, hanem sokkal később. Az útmutatóban volt a napokban ez a csodálatos ige, hogy én tudom, hogy mi a tervetek, mondja az Úr, nem romlás, hanem mi a tervem veletek, hanem reménységes jövőt adok nektek. Tehát Istennek mindenki számára van egy terve, amikor megfogad az ember. Már akkor tudja, hogy annak az embernek mi lesz a szerepe. És a legfontosabb, amit Isten rólunk elképzel, az ő víziója rólunk, hogy hogyan akar bennünket felhasználni az ő országának az építésében. Isten elsősorban nem abban gondolkozik, hogy én mérnök leszek, hogy én eladó leszek, vagy én kőműves leszek. Az egy másodlagos dolog. Isten azt akarja elsősorban, hogy az ő gyermekei legyünk. És ha ezt így komolyan vesszük, és ezt elfogadjuk, akkor nekünk ez lesz az értékrendünk. Azt, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. És erre fogunk minden mást építeni az életünkben. És így lesz valaki keresztény édesapa, keresztény mérnök, keresztény politikus, keresztény rendőr, hívő keresztény lelkész, keresztény menedzser, keresztény tanítónő vagy buszsofőr, bármi feladata van az életben, azt keresztényként fogja csinálni. Először vagyok keresztény, és csak utána vagyok üzletember, orvos vagy bármi. Én is lelkész vagyok, másodszorban. Először azt mondom, hogy én egy Krisztus követő ember vagyok, és úgy vagyok Krisztusnak a hírnöke és az eszköze. Mert ha nem vagyok az, akkor amit mondok, az a sajátomé. Ha én úgy vagyok orvos, hogy nem Krisztus követtem, akkor a saját emberi elvárások és saját emberi értékrend és logika szerint fogok gyógyítani. Annyira megérezhető, hogyha valaki keresztényként végzi az ő hivatását. Nyilván ti is sokszor megérzitek, hogy ez az eladó valahogy más, mint a többi. Mert nem ideges, segítőkész, nem mond csúnyát, mosolyog, de ugyanezt az orvosnál is annyira meg lehet érezni, vagy a pszichológusnál. A tegnapi előadó a Vas.
Veres Judit.
Igen. Mennyire jó tudni, hogy vannak ilyen pszichológusok, akik nem az ember teszik a középpontba, hanem az igét, és az alapján próbálnak segíteni nekünk. És az ember sokkal nagy biztonságban érzi magát keresztényként egy élethelyzetben, amikor tudja, hogy egy keresztény szakembernek a kezében van, amikor egy keresztény autószerelőhöz visszamered az autót. Nyugodt vagyok afelé, hogy nem fog engem átrázni. Vagy egy keresztény orvos viszem a gyerekemet, akkor nem a legdrágább gyógyszer fogja adni. Vagy egy keresztény oktatóhoz viszem a feleségem, nem tudom, hogy keresztény, akihez fog szállni autót vezetni, de Zsarné Krisztán ajánlotta. Jó referencia, hogy Zsarné Krisztán ajánl valakit. Ez egy reménység afelé, hogy jó helyen van az ügyünk.
Már nem tudjuk az illetőről, hogy valóban Krisztus követő lenne.
Nem, hát reméljük, hogy majd a vezetések során Johanna ezt meg fogja tudni.
Hogy segítségére lehet.
Igen. És amikor arról gondolkozok, hogy mi leszek, ha nagy leszek, vagy hol a helyem, akkor fel kell tenni a kérdést, hogy ki tudja ezt nekem megmondani. És sorolhatnám, hogy kitől kérünk tanácsot, de oda kell kiukadni, hogy Isten tudja megmondani. Mert Isten ismer bennünket a legjobban. Tehát előtte nekünk azt ki kell kutatni, hogy mi érdekel bennünket. Milyen értékeink vannak, milyen érdeklődési köreink vannak, mihez van tehetségünk. Mire mondták már azt az emberek, hogy te ebben jó vagy? El lehet hinni azt, hogy ha valamire azt mondják, hogy te jó vagy abban. Mert az alapján kell nekünk hivatást választani, amiben úgy érezzük, hogy jól fogjuk magunkat érezni, hogy szeretni fogjuk. Mert egész életünkben azt fogjuk művelni. 30-40-50 évig. És olyan dolgot csinálni, amit utálok, vagy 5 év után megutálok, nagyon nagy kín lehet. Csak azért, mert mások elvárják. Azt akkor nem lehet szívvel, lélekkel csinálni. Nagyon nagy döntés. Az olyan, mint talán olyan, mint a házasság, hogy aki mellett döntök, egy életre döntök amellett. És a fejembe se kell, hogy az megforduljon, hogy majd 5 év múlva lecserélem, mert majd lesz egy jobb. Nagyon sokan így gondolkodnak, hogy hát egy feleség vagy egy férj lecserélhető. A hivatás is sokan ezt gondolják, hogy hát megmondom, akkor majd tanulok valami újat, és majd lecserélem. Tehát az élet nem szólhat arról, hogy mi mindig újat akarunk tanulni, és újat kezdünk, és úgy kezdünk bele, hogy majd ezt tele fogunk cserélni.
Bár a mai világ ebbe bele akar kényszeríteni.
És a világ, sőt a mai oktatási rendszer is erről szól, a kreditrendszer, hogy nagyon könnyen váltogathatom az iskolákat is, és nincs nagy következménye, mert 2 évet ide járok, 3 évet oda, a végén meg majd valamit OK és tanfolyamon csak megszerzek valamit, és csak lesz egy szakmám. 30 évesen ott vagyok egy szakmával, de elpazaroltam 5-6-8 évet főiskolákon, egyetemeken. Ezért kell megkérdezni idején, nagyon korán Istent, hogy mi a terve velünk. Nekem az nagyon megható, amikor a szüleim mindig azt mondták, hogy mi meg sem születtünk, de már azért imádkoztak, hogy mi hívő gyermekek és emberek legyünk, hogy mi majd megtaláljuk a hívő társunkat, és megtaláljuk a helyünket a társadalomban. Oda, ahova Isten bennünket rak. Én már most imádkozok a gyermekeimért, a Zóéért, aki még azt se fogja fel, hogy hogy mi van a kezében, és mindent a szájába vesz. De én azért imádkozok, hogy ő megtalálja az Isten szerinti helyét ebben a világban. Mert Istennek vele is terve van. Fogalmam sincs, hogy mi vele a terve, de biztos, hogy egy csodálatos terve van vele is. Mert a saját életemen, vagy a feleségem Johanna életében is tapasztaltuk, hogy Isten nagyon szépen ki tudja formálni az ő tervét. Pár igét sorolnék fel, hiszen amikor arról beszélünk, hogy a keresztény ember hogyan dönti el, hogy hol van a helye, akkor megkérdezi, hogy Isten hol akar engem látni. És amikor ezt mondjuk később teszi fel ezt a kérdést, mondjuk 30-40 évesen, akkor azt kell feltenni, hogy helyen nem vagyok-e. Ezért teszem úgy a gondolatmenetemet, hogy nem csak 10 éveseknek szól ez a kérdés, hanem folyamatosan fel kell tenni a kérdést, hogy helyen nem vagyok.
És ez adott esetben lehet olyan is, hogy még a helyemen vagyok. Mert lehet, hogy Isten vezetett addig,
igen.
Úgy és tartott ott, de jön az Isten szerinti pályamódosítás.
Igen, ezért kell feltennünk. Egy szívember életében ez talán még nehezebb, mert úgy gondolja, hogy 5 éve nekem Isten megmondta igéje által, hogy menj oda, és oda mentem, akkor most miért akar nekem Isten más mondani? Ehhez nagyon nagy bölcsességgel is türelem, hogy ki tudjuk valóban Istennek az akaratát fürkészni, hogy ha valóban ő akar engem küldeni, vagy esetleg a sátán akar bekavarni, vagy embereknek a tetszését keresem. És az emberek mondják, hogy hát te nem vagy a helyedem. A keresztény embernek is mindig fel kell tenni magának ezt a kérdést. Ami számomra egy visszaigazolás Isten akarata felől, hogy nekem miben van békességem. Tehát ha engem nem nyugtalanít az a kérdés éjszakánként, hogy én nem vagyok a helyemen, akkor én nem foglalkozok ezzel nap mint nap fölöslegesen, mert nekem békességem van. Ez egy olyan békesség, ami belülről fakad, nem tőlem van, és abban a hivatásban engem, nekem örömet szerez. És bár úgy tűnik, hogy az élet sodor, de nem az élet sodor, hanem Isten tart meg abban a hivatásban. És Isten ad nekem egy békességet. Én nagyon hálás vagyok ezért, hogy én ezt elmondhatom magamról, majd pár percről elmondom a saját történetemet, ami szerintem egy jó példa arra, hogy Isten megmondja és belenyúl az ember életébe. De előtte pár igét idéznék ezzel kapcsolatban, hiszen a keresztény ember az igére tekint. Mit mond a Biblia arról, hogy Isten hol akar bennünket látni? Lukás 12-ben például a jól ismert ige, inkább keressétek az ő országát, és ráadásul ezek is megadatnak nektek. Tegnap itt is Isten bácsi éppen erről beszélt a ráadásról. Isten sokkal többet akar nekünk adni, mint az, hogy essük az eső, vagy a nap ránk süt, vagy az, hogy eszünk és iszunk. Ezek az alap dolgok. Ezeket mindenkinek megadja. De nekünk sokkal többet akar adni. Vagy például Ézsaiás 49-ben azt mondja az ige, akkor majd megtudod, hogy én vagyok az Úr, nem vallanak szégyent, akik bennem bíznak. Aki egyszer már megtapasztalta azt, hogy Isten szava igaz, és benne jó bízni, az többet azt nem akarja feladni. És élete minden területén Isten fogja megkérdezni, hogy merre tovább. Mert nem vallanak szégyent azok, akik benne bíznak. Egy másik Ézsaiás ige, a Ézsaiás 28-ból, csodálatos a terve, hatalmasan hajtja végre a seregek urának csodálatos a terve. Isten látja az összefüggéseket. Isten, mondhatjuk így, aki a mennyben lakozik, felülről lát bennünket, felülről látja ezt a világot, kívülről. Mert ő teremtett, és ő minden összefüggést nagyon jól ismer. Mi ennek nagyon apró szeretét ismerjük. Nem is látunk, még azt sem tudjuk, hogy holnap mi lesz. Eldöntjük, hogy holnap megyünk munkába, vagy egy táborba elmegyünk, de azt nem tudjuk, hogy ott mi vár bennünket. Isten egybe látja az összefüggéseket, ezért mondhatjuk azt, hogy csodálatos az ő terve. Az ő terve tökéletes. Nem akar senkivel sem kitolni. Az emberek mindig kitolnak velünk, mindig átráznak azért, mert a saját érdekeiket képviselik. Isten nem a saját érdekét képviseli. Jó, anélkül is Isten, hogy attól függetlenül, hogy nekünk itt milyen a Földön. Isten marad. ő gondoskodni akar azokról, akiket megteremtett. Isten nem céltalanul teremt meg bennünket. Jó kedvében teremtett, mondhatjuk így, a Biblia is fogalmaz így, de azért, hogy örömét jelelje abban, amit teremtett, de azt akarja, hogy mi boldogok legyünk itt. És hogy mi is örömünket leljük abban, hogy mi életet kaptunk, és hogy tartozhatunk valakihez, és ennek az életnek van folytatása a földi élet után. Jeremiásban mondja az ige, ami napokban volt az útmutatóban, mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Hát ki más tudhatná, ha nem Isten, hogy nekünk hol van a helyünk ebben a világban. Ki más tudhatná, hogy mi a terve, aki megtervezett. Aki megtervez egy számítógépet, egy nagyon bonyolult dolgot, az tudja, hogy miért tervezte meg, hogy mire képes az a gép. Tudja a hibáit, tudja a korlátait, tudja, hogy mire használható, mi azt is tudja, hogy mikor fog elromlani. A mai gépeket úgy csinálják, hogy a garancia után elromoljon. Isten is ennyire, de még sokkal inkább ismer bennünket. Tudja, hogy mire vagyunk képesek. Tudja, hogy mi van bennünk. Sokkal inkább tudja, hogy mi van bennünk, amiről nekünk talán fogalmunk sincsen, hogy bennem mi rejlik, hogy milyen feladat rejlik bennem, amit Isten belőlem ki akar hozni. Hogy új szövetségre menjek át, a Róma 12-ből olvastam fel azt, változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A megtérés kapcsán szoktuk ezt az igét idézni, az értelmi megújulása az a metanoia, ahogyan megfordul a gondolkodásunk. Azért, hogy megérthessük és megítélhessük, hogy mi az Isten akarata. Fogalmazhatunk élesen, aki nem adja át az életét Krisztusnak, akinek nem újul meg az élete, az sose fogja megtudni, hogy mi az Isten akarata. Csak az ember ismerheti meg, aki azt mondja, hogy én Isten akaratát akarom követni. Nekem nem számít, hogy a világ mit mond. Csak azt számít, amit Krisztus mond az ő igéjében, és amit megértett velem ezáltal. És még egy igét, egy utolsó igét idéznék a Róma 12-ből, hogy különböző ajándékaink vannak, és ezek szerint szolgálunk. És ezeket az ajándékokat Isten adja nekünk. Bár itt a kegyelmi ajándékokról van szó, az, hogy imádkozás, profétálás, gyógyítás, vagy akár buzdítás, vagy adakozás, de ezt érthetjük ezt az igét úgy is, hogy különbözőek vagyunk. Nincs két egyforma ember. Van az a számomra nagyon fontos és meghatározó, ez egy plakát, amit láttam annak idején Angliában, egy copyright God. Copyrightot ismeritek, hogy mi az God, tehát is van egy új lenyomat a plakáton. Tehát annyira egyedi a fajunk, hogy még a új lenyomatunk sem egyforma, nincs két egyforma új lenyomat. Isten annyira csodálatosan tervez minket. És erre ő mondja azt, hogy enyém vagy. Én terveztelek így. És én különböző ajándékokat adok nektek. Nincs két egyforma ember, akinek két egyforma feladatot adnék. Már csak azért is, mert különböző helyre helyez bennünket Isten, különböző családba, különböző közösségekbe, munkahelyre, különböző városba, de hát ugyanazt csinálja két emberre teljesen más környezetben. Az más ajándékokat kell, hogy feltételezzem. És hogyan adja Isten az útmutatását? Igén keresztül, amiről éppen az előbb olvashattam. Mert amikor olvasok egy olyan igét, hogy Istennek a terve csodálatos, bár nem azt mondja Isten, hogy nekem merre kell menni, de azt ígéri, hogy maradj veszteg, mert majd én meg fogom neked mutatni. Embereken keresztül is Isten útmutatást ad nekünk. Mi eszközök vagyunk. Mert nem Istennek az újja fog lenyúlni és mutatni valamerre. Mi vagyunk Istennek a meghosszabbított keze, mondhatjuk így. Eszközök vagyunk, cserépedének, törékenyek, nagyon könnyen rosszul csináljuk azt, amit Isten ránk bír. Ezért nagyon nagy a felelősségünk, hogy mi másoknak mit mondunk, milyen tanácsot adunk, mennyit beszélünk fölöslegesen. Lehet, hogy olyankor szólunk, amikor nem kéne, és nagyon rossz tanácsot adunk a másiknak. Ezt is vegyük figyelembe, amikor beszélgetünk, főleg fiatalokkal, vagy beszélgetünk egymással. Nem kell többet okoskodni, mint amennyit Isten ránk bíz. Tudni kell, hogy Isten minket milyen eszközként akar felhasználni. És eseményeken keresztül is vezet bennünket Isten. Nem kell tragédiákra gondolni. Ez is egy esemény, ami így történik ezekben a napokban. Lehet, hogy egy szó, lehet, hogy egy jelenet, lehet, hogy egy mozdulat, lehet, hogy egy rövid séta a fák között. Olyan eseményi válik bennünk, ami valamit megvilágosít bennünk. Megvilágosítja Istennek az igényét. Felgyillant egy igét, amit lehet, hogy évekkel ezelőtt hallottunk. Ezért nagyon fontos, hogy igéket kívülről tudjunk, aranymondásokat tanuljunk. Megtanuljuk, benne van a fejünkben, és Isten évek múlva egyszer csak felgyillant valamit. És bevillan, hogy Isten ezzel formálni akar engem. És az én esetemben is így történt, ahogyan Isten vezetett. Érettségi, én engem mindig is érdekelt az informatika. Nagy műszaki beállítottságú ember voltam. Érettség után ebbe az irányba készültem. Jelentkeztem is a debreceni főiskolára, programozó matematikus szakra, nem vettek fel. Furcsáltam a dolgot, de hát ez ellen mit tehet az ember, ez volt 97-ben. És akkor elkezdtem dolgozni Nyíregyházán ott a Taurusnál, egy laborban. Ez is nagyon csodálatosan alakult. Mondhatni, hogy Istennek a terve volt, hogy ez így szépen ki tudott alakulni.
Hogy a kényszerpályákhoz is utólag látszom, hogy
igen, igen. Igen, ez egy konklúzió lesz, igen. És utána a következő évben megint elkezdtem ugyanerre a szakra, megint nem vettek fel. Konstatáltam, hogy akkor nem erőltetem, de elkezdtem a Gábor Dénes Főiskolát ott Nyíregyházán távoktatásban, kézzel dolgoztam továbbra is. Utána kimentem 2 év Angliába, ilyen au pairnek, egy családnál dolgoztam, meg nyelvet tanultam, meg különböző munkákat vállaltam, 2 évig éltem kint. Hazajöttem, akkor elkezdtem egy másik helyen dolgozni már informatikában, a Flextronics-nál Nyíregyházán. Jó helyen volt, és szerettem is, és közben kezdtem befejezni a főiskolai tanulmányaimat. Ekkor már 2002-ről van szó, tehát 23 éves voltam. Amikor egy vasárnap egy igehirdetési alapigény keresztül, július 2-án,
Júni
30-án, köszönöm, igen. Én keverem a dátumokat. Júni 30, apósom volt az igehirdetési Nyíregyházán. Őszintén szóval nem tudom, hogy miről volt szó. Az Ézsaiás 6-8, ami engem megragadott, hogy itt vagyok, engem küldj. Tehát nem tudnám elismételni a prédikátot, nyilván erről beszél Laci bátyánk, de az igaz, hogy itt vagyok, engem küldj, ez kiben ütött. Ott ültem a nyíregyházi padban, akkor egyedül, én aki benne voltam a nyíregyházi gyülekezetnek az életében, énekkar, ifjúvezetés, gyerekóra, ott második otthonunk volt, nagyon a helyemen éreztem magamat, de ez az ige szíven ütött, és nem tudtam vele mit kezdeni. És ami egy nagyon érdekes dolog volt, hogy másnap az útmutatóban ez az ige megismétlődött, itt vagyok, engem küldj, Ézsaiás 6-8. Ezt már nem tudtam nem magamra vonatkoztatni, úgy mentem munkába, akkor mondom a Spectrumnál dolgoztam, hogy ez volt bennem, hogy mi van? Ilyen konkrét igét ritkán kaptam addig az életemben, vannak meghatározó igék. Ez egy olyan konkrét volt, ami nagyon foglalkoztatott. És ez vezette odáig, hogy sokakkal beszéltem, lelkészekkel is, családdal is, hogy arra döntése kellett jutnom, hogy Isten nagyon mélyen belenyúl az életemben. Nem csak olyan szinten, hogy a hivatásomat próbálja plántálni ilyen konkrétan, hanem a hit életemben, a hozzávaló kapcsolatomban ez a nagyon nagy változás volt. És rájöttem, hogy addig én nem kerestem tudatosan Istennek az akaratát, ezt, hogy ő informatikust akar belőlem csinálni, vagy mi más. Hanem sodródtam azzal a tudattal, hogy ami érdekel engem, én nyilván abba fogok dolgozni. És senki se kérdőjelezte meg, hogy én informatikus lennék. És ahogy sokat beszélgettem lelkészekkel, nagyon sok minden megvilágosodott bennem, és világossá vált, hogy Isten engem teológiára akar küzdeni. Én annyira buzgó voltam akkor, hogy már is jelentkezni akartam, nyár végén ilyen gyorsított eljárásra, de erre nem volt lehetőség. Be kellett még fejeznem a főiskolát, dolgoztam tovább, jelentkeztem a teológiára, és nem vettek fel a teológiát 2003 nyarán. Ez egy hatalmas pofon volt számomra. Én egy évig úgy jártam munkába, úgy készültem a felvételére, úgy írtam meg a diplomamunkámat, és tettem le azt azokat a tanulmányaimat, hogy egy új fog elkezdeni. És itt vagyok, engem küldj, megtanulom, amit meg kell, és nosza rajta ide nekem az oroszlán. És a nagyon nagy pofot adott. Nagyon mélyen magamba kellett szállni, hogy hol rontottam el. Hol értettem félre Isten? Hol nem tettem meg azt, amit emberileg nekem meg kellett volna tennem? És én nem találtam hibát a rendszerben. Én úgy éreztem, hogy emberileg mindent megtettem. Nyakig benne voltam az egyházi dolgokban, bibliaolvasó ember voltam, és nagyon sokat készültem a felvételire, nagyon sokat foglalkoztam ezzel a dolgokkal, és mégis Isten visszamiskázott. Nem részletezem még, hogy mi történt. Egy év múlva újra felvételiztem, mert nekem ez az ige, hogy itt vagy engem küldj, ez amilyen ott volt bennem, hogy rendíthetetlenül tudtam, hogy nekem mennem kell, és meg kell megint próbálnom. Felvettek, felmondtam a munkahelyemen, itt még megtartottak távmunkába, részmunkaidőben, ez is egy csodálatos terv volt Istennek, hogy gondoskodott rólam, és így elvégezhettem a teológiát, ami nem volt könnyű, mert ott is sok pofont kaptam, és voltak olyan kihívások, amiben majdnem belebuktam, és már azt kellett megkérdeznem, hogy akkor ne végezzem el a teológiát, mert ez a nyomorult szigorlat nekem nem sikerült. És rektorival sikerült végül egy szigorlaton, és majdnem megrendültem ott is, hogy nem vagyok a helyemen. De Isten mindig úgy hordott a tenyerén, és annyira belevéste az értelmembe és a szívembe az ő elhívását, hogy rendíthetetlen volt. És én úgy tudok most, hogy 35 éves fejjel, ugye 12 éve kezdődött, most lesz ugye a napokban, hogy azóta is rendíthetetlen ez az elhívás. Nekem békességem van abban, hogy Isten engem hova küldött, hogy lelkészedek. És ezen belül majd most jönnek a következő harcok, hogy hol legyek lelkész, és hol van az én helyem, hol kell nekem az egyházat építeni, hol kell nekem Isten szócsőjének lenni. De az én történetem is azt hiszem nagyon jó példa arra, hogy Isten pillanatok alatt keresztbe húzza az emberi elképzeléseket. És lehet, hogy nem 10 évesen fogja megmondani, hogy hol van a helyünk, hanem én 24 évesen kezdhettem el végre tanulmányaimat, és 24 évesen kezdtem felkészülni arra, amire Isten engem elhívott. És visszatekintve úgy érzem, hogy ez a sok mellékvágány, az, hogy én dolgoztam, ott csináltam egy informatikus diplomát, voltam Angliában, az nem volt fölösleges, mert Isten áldásra fordítsa mindezeket a dolgokat. Engem fel kellett, hogy készítsen erre a szolgálatra. És én ezt csak utólag látom. Közben, amikor ebben benne voltam, én nem értettem, hogy miért vagyok ott, vagy miért kell ezeket végigcsinálnom. Most látom, hogy Istennek a tervébe illet. És ez egy nagyon érdekes kérdés, és most már be is fejezem. De talán arról is érdemes együtt gondolkodni, hogy Isten mindent helyre hoz el, amit mi elrontunk. Én ott visszatekintek erre a 15 évre, amiről most beszéltem, vagy 17 évre, 18-es koromtól. Én nem mindig vagyok benne biztos, hogy Isten, hogy én hol rontottam el, hogy én tényleg elrontottam el. De azt tudom, hogy Isten áldás formált ezekből a dolgokból. Ez az ő csodálatos terve, hogy lehet, hogy máshogy akart engem vezetni. Lehet, hogy ha én figyelek rá, akkor engem 18 évesen a teológiára visz. És most már azt mondhatnám, hogy 10 évi lelkészség van mögöttem. Most meg pedig még el se vesztem igazán gyülekezetbe. És mondhatnám azt, hogy 35 évesen én nem is szolgálhattam igazán lelkészként. De Istennek úgy tűnik, hogy ez az útja, mert nekem békességem van benne. És ez a legfontosabb szerintem, hogy békességünk legyen abban, amiben járunk. és tudjuk azt, hogy Isten vitt bennünket arra az útra. Nekem erre egy igény van, ami megismétlődött. Nagyon hálás vagyok érte. Bárcsak mindenkinek lenne egy ilyen egyetlen mutatása, hogy hol van a helyetben az életben. Erről beszélgessünk. Aki idősebb fejjel ül itt arról, hogy hogyan tud megerősödni időről időre, hogy a helyén van. Aki pedig még nem tudja, hogy hol a helye, az pedig hogyan keres Isten akaratát. Keresi egyáltalán.